A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket és Isten tiszteletünket a 162. dicséretünk első 6 versét énekelve kezdjük. 162. dicséretünk, ím béjöttünk nagy örömben, felséges Isten. Isten igéjét olvasom a mai vasárnapon, Mózes második könyvének 19. részéből, az első 9 versből. A 3. hónapban azután, hogy kijöttek vala Izrael fiai Egyiptom földéről, azon a napon érkezének a Sínai pusztába. Refidimből elindulván érkezének a sínai pusztába, és táborba szállának a pusztában. A heggyel átellenben szálla pedig ott táborba az Izrael. Mózes pedig felméne az Istenhez, és szóla hozzá az Úr a hegyről mondván. Ezt mond a Jákob házanépének, és ezt ad tudtára az Izrael fiainak. Ti láttátok, amit Egyiptomban cselekedtem, hogy hordoztalak titeket sasszárnyakon, és magamhoz bocsátottalak titeket. Mostan azért, ha figyelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim, mert enyém az egész föld, és lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Ezek azok az ígék, melyeket el kell mondanod Izrael fiainak. Elméne azért Mózes, és egybehívá a nép véneit, és elejékbe adá mindazokat a beszédeket, melyeket parancsolt vala néki az Úr. És az egész nép egy akarattal felele és monda. Valamit rendelt az Úr, mind megtesszük, és megvívé Mózes az Úrnak a nép beszédét. És mondta az Úr Mózesnek, íme én hozzád megyek a felhő homályában, hogy hallja a nép, mikor beszélek veled, és higgyenek néked mindörökké. És elmondá Mózes az Úrnak a nép beszédét. A kegyelmes Isten tegye áldottá, ami számunkra az ő igéjének hallgatását és megtartását. Jöjjetek, imádkozzunk! Örökkévaló Úrunk, köszönjük neked a szép tavaszi vasárnapot. Köszönjük neked a meleg napsütést, amelyre már olyan nagyon vártunk a hosszú hideg után. És mindenek felett köszönjük neked azt, hogy ezen a mai vasárnapon is megszólítasz bennünket. Köszönjük neked a te ígédnek melegét, amelyre a szívünknek, a lelkünknek van szüksége. Mert bizony sokszor ebben a világban a lelkünket olyan hidegség veszi körül, az emberek szeretetlensége és nem törődömsége, és úgy vágyunk egy kis lélek melegítés után, és ezt tőled kaphatjuk meg, Urunk. Tőled kaphatjuk meg, amikor naponként a kezünkbe vesszük a te ígédet, a Szentírást, és amikor idejövünk te hozzád, a te házadba, és te megszólítasz bennünket. Megszólítasz bennünket, megsimogatod a lelkünket, amely hozza ide eléd a nyomorúságait, a gondjait, a bajait és a sebeit, és melegíted a szívünket a reménység szavával. Megköszönjük neked, Urunk, a megtartott életünket is, azt, hogy most itt lehetünk. Megköszönjük neked az erőnket, amellyel a mögöttünk álló napokon el tudtuk végezni mindazt, amit feladatul állítottál elénk. És megköszönjük neked mindenek felett a hitünket, amellyel te hozzád kapcsolódunk, és amellyel tudjuk járni a te utadat, még akkor is, hogyha azon esetleg akadályokkal találkozunk szembe. Így kérünk hát, Urunk, hogy hallgasd meg most hálaadásunkat, dicsőítésünket, és áld meg a számunkra ezt a mai vasárnap délelőttöt, ami Isten tiszteleti szolgálatunkat, és kérünk, hogy légy itt szent lelked által, ami Urunk Jézus Krisztusért. Amen. Isten üzenetének a meghallgatására készüljünk a 225. énekünknek a második versét elénekelve. 225. énekünk második verse, hála te néked, mennybéli nagy Isten. Thank you. Mózes második könyvének 19. részéből olvasom fel ismét három verset, a 4., 5. és 6. verseket. Ezekből hallgassuk Istennek ma hozzánk szóló szavát. Ti láttátok, amit Egyiptomban cselekedtem, hogy hordoztalak titeket sasszárnyakon, és magamhoz bocsátottalak titeket. Mostan azért, ha figyelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim, mert enyém az egész föld, és lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Amikor Istennek ez az üzenete elhangzott az ő választott népéhez, akkor Izrael népe a történelmének egy nagyon fontos időszakát élte. Visszanyerték a szabadságukat. Többé már nem parancsoltak nekik az egyiptomiak, még maga a fáraó sem. Többé már nem voltak szolgák, akik nyomorúságos körülmények között megalázottan éltek, és akiknek egyre többet és többet kellett dolgozniuk, egyre nehezebb és nehezebb körülmények között. Most már szabadok voltak. Véget ért a számukra a szolgaságnak az időszaka. A szabadulás feletti örömük azonban nem volt felhőtlen, mert a lelkük mélyén ott volt a kétség, ott volt a bizonytalanság, a jövőjük felől. Afelől, hogy akkor most mi lesz velük, hova menjenek, hol fognak élni ezután. Volt ugyan egy ígéretük, amelyet Isten még Ábrahámnak adott, és amelyet Mózes által nekik is megerősített, amelyben azt mondta, hogy nektek adom a tejjel és mézzel folyó Kánaán földjét, amely felől megesküdtem Ábrahámnak. Azt mondottam, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob földje lesz az, és az ő leszármazottaiké. Elviszlek oda titeket, és nektek adom ezt a földet. Igen, volt egy ilyen ígéretük, de mindez a számukra most olyan távolinak látszott, olyan bizonytalannak tűnt, és őket most ebben a pillanatban leginkább a jelenük érdekelte. Az, hogy most, hogy elhagyták Egyiptomot, most hova menjenek, hol telepedjenek le, hol éljenek. És ez a bizonytalanság, ez a kételkedés lassan kezdett testet is ölteni a zúgolódásukban. Amikor éhesek voltak, amikor szomjúhoztak, amikor ellenséggel kellett megküzdeniük, akkor ez a kételkedés meg is szólalt bennük. És azt mondották, hogy inkább haltunk volna meg az Úr keze által Egyiptomban, mint hogy most itt a pusztában éhen vagy szomjan halljunk, vagy az ellenség kezétől vesszünk el, inkább maradtunk volna ott, ahol a húsos fazekak mellett ültünk, és ahol jól lakhattunk kenyérrel. Persze jól tudjuk, hogy ezeket a szavakat csak a megszépítő messzeség váltotta ki belőlük, és a valóság az, hogy semmi alapja nem volt ezeknek a szavaknak. Egy valamire azonban szolgáltak. Jelzésként. Jelzésként arról, hogy valami gond van. Isten meg is látta ezt. És tudta azt, hogy ennek a népnek erősítésre van szüksége. Ennek a népnek arra van szüksége, hogy megerősítse velük a kapcsolatát. Ezért, amikor a nép a Sínai pusztájába érkezett, akkor Isten Mózes által üzenetet küldött ennek a népnek. Üzenetet küldött ennek a népnek, amely így hangzott: mostan azért, ha hallgattok az én szavamra, és megtartjátok azt, úgy ti lesztek valamennyi nép közül az én népem. És ezzel az üzenettel Isten elindította azt a folyamatot, amely a néppel való szövetségnek a megkötését készítette elő. Egy szerződésnek, egy szövetségnek a megkötését azt mindig nagyon sok munka előzi meg. Nem egyszer halljuk a hírekből, hogy hosszú évekig tartó tárgyalások és egyezkedések után jön létre egy szerződés, egy megállapodás. Mert hiszen nagyon sok mindent kell tisztázni, mielőtt egy szerződést megkötnénk. Először is tisztázni kell a múltat. A múltat, ami egy szerződésnek az alapja. Tisztázni kell, hogy miért is van szükség erre a szerződésre, hogy mi a közös a szerződő feleknek a múltjában. Aztán le kell fektetni azokat a feltételeket, amelyeket mindkét félnek. Nagyon pontosan be kell tartania ahhoz, hogy egy szerződés működjön, hogy életben maradjon. Azután pedig számolni kell a következményekkel, hogy mi lesz akkor, hogyha ez a szerződés létrejön és életbe lép. Hogyan fog megvalósulni mindaz, amit a szerződésben leírnak. Nos igen, nagyon fontos, hogy alaposan elő legyen készítve egy szerződés, hogy a szerződő felek mindent nagyon jól végig gondoljanak. Isten szerződéskötésre, szövetségkötésre készült az ő népével, hogy így adjon nekik biztonságot. És ezt a szerződést, ezt a szövetségkötést elő kellett készíteni. Ezt kezdte el Isten ezzel az üzenettel. Nézzük is meg most, hogy hogyan lelhetők fel Isten üzenetében ezek a nagyon jellemző vonások, amelyeket egy-egy szerződésnek tartalmazniuk kell. Nézzük először a múltat. Mit mondott Isten a közös múltjukról Mózes által a népnek? Azt mondotta, hogy ti láttátok, amit Egyiptomban cselekedtem. Sasszárnyon hordoztalak titeket. Nagyon szép, nagyon kifejező ez a kép, és egy nagyon bensőséges kapcsolatra utal. Mert mire is gondolt Isten, amikor ezt a képet mondta? A sas, amikor repülni tanítja a kicsinyeit, akkor ha látja, hogy azok fáradnak, akkor szépen oda repül alájuk, hogy azok a kicsinyek le tudjanak szállni az ő hatalmas, kiterjesztett szárnyaira, és ott biztonságban megpihenhessenek. Természetesen ezt csak azok tudják megtenni, akik nagyon közel állnak egymáshoz, akik nagyon szoros kapcsolatban vannak egymással, vagy mondhatjuk úgy is, hogy akinek nagyon fontos a másik. Márpedig Istennek nagyon fontos volt az ő választott népe. Nagyon fontos volt az, hogy ez a nép biztonságban legyen. Ezért elkezdte őket nevelni, tanítani, úgy, mint a kicsinyeit, a gyermekeit. Elkezdte őket nevelni az önállóságra, az önálló életre. Elkezdte őket tanítani arra, hogy hogyan tudjanak dönteni önállóan, hogy tudjanak felelősséget vállalni, hogy tudjanak céltudatosan élni, és hogy tudjanak összetartani. Mert bizony ez még nem nagyon ment neki. Sokszor voltak gondjaik, sokszor zúgolódtak, sokszor kételkedtek, és bizony mondhatjuk úgy, hogy talán még ők maguk sem tudták igazán azt, hogy mit is akarnak. pedig Isten már bizonyított nekik. És ők mégsem látták meg azt, hogy a mindenség ura az, aki ott van velük, aki segíti őket, és aki szövetséget akar kötni velük. De mit is mondott Isten, hogy mi ennek a szövetségkötésnek a feltétele? Mostan azért, ha hallgattok az én szavamra, és megtartjátok azt, ezt üzente nekik Mózes által. Az üzenetének az első részében a múltról beszélt, arról, hogy mit tett ő ezért a népért, hogy megkönyörült rajtuk, hogy meghallotta a nyomorúságból a kiáltásukat, hogy kivezette őket a szolgaság házából, hogy átvezette őket a tengeren, hogy elpusztította az őket üldözőket. És akkor most beszéljünk arról, hogy mit kell tennie a népnek. Mi az ő feladatuk ebben a szövetségben? Mit kell nekik megvalósítaniuk ahhoz, hogy létrejöjjön ez a szövetség, hogy éljen és működjön? Ha hallgattok az én szavamra, ezt mondja nekik Isten, tulajdonképpen csak egyetlen egy feltételt szab nekik. Azt, hogy hallgassanak az ő szavára. A szó, a beszéd az Isten teremtő eszköze. Hiszen jól tudjuk, hogy a szava által teremtette a mindenséget. Azt mondta, hogy legyen és lesz. A szava által alkotott meg bennünket, embereket. Az Isten szava alkotó, teremtő erő, újjáteremtő erő. Az Isten szavának nem lehet ellenállni, bár sokan sokszor és sokféleképpen megpróbálták már. Az Isten szavát nem lehet megmásítani sem. Amit Isten egyszer kimond, az megtörténik. Isten szava irányít mindent. Akár elfogadjuk, akár nem. Ezt az egész teremtett mindenséget és benne egyen-egyenként mindannyiunk életét. És ezért olyan fontos az ember számára az, hogy hallgasson az Istennek a szavára. Fontos volt ez a választott nép életében is, és fontos ma is, a mi életünkben is. Bibliaolvasó emberek vagyunk, gondolom, hogy mindenki naponként olvassa az Isten igéjét, hallgat az Isten szavára. De Isten ebben az üzenetben azért nem csak azt mondta, hogy ha hallgattok az én szavamra, hanem azt is mondta, hogy ha megtartjátok azt. Mert nem elég csak olvasni az Istennek az igéjét, nem elég csak hallgatni az ő beszédét, hanem meg is kell tartani azt. Jézus azt mondotta, sőt inkább boldogok, akik hallgatnak az én atyámnak a szavára, és megtartják azt. Mi emberek pedig, és azt hiszem, hogy ezt nyugodtan mondhatom mindannyiunknak a nevében, mi emberek nagyon vágyunk a boldogságra, és olyan sokféleképpen keressük a boldogulásunkat. Annyi fele indulunk, annyi eszközhöz nyúlunk, amelyektől mind-mind a boldogulásunkat, a boldogságunkat reméljük. Pedig olyan egyszerű. Fogadjuk el a boldogságnak ezt a legbiztosabb útját. Ez tehát az Isten által a nép elé adott feltétel. Hallgassátok az én szavamat, és tartsátok meg azt. De mi lesz akkor, hogyha ez így történik? Hogyha a nép valóban eleget tesz az Isten szavának? Isten azt mondja, ti lesztek nékem valamennyi nép közül az enyéim, papok, birodalma és szent nép. Mi Mit jelent ez a kifejezés, hogy papok birodalma? Ugye nyilvánvalóan nem azt jelenti, hogy akkor innentől kezdve Isten választott népének minden tagja papi tisztet fog majd betölteni. A papok birodalma kifejezés mögött az a gondolat áll, hogy Isten választott népe, a nép minden tagja olyan szerepet fog majd betölteni a többi népek között, amilyet a papok töltenek be Izrael életében. Mert mi is volt a papoknak a feladata? A közbenjárás, a közvetítés. Isten elé adták a népnek a nyomorúságát, a gondjait, a bajait, az örömeit, ugyanakkor a nép elé állították az Istent. Beszéltek a népnek arról, hogy kicsoda az ő Istenük, kicsoda az, aki gondoskodik róluk, aki oltalmazza és védi őket. És ez lesz majd a papok birodalmának is a feladata, hogy a többi népeknek hírt vigyenek arról az egyetlen élő és igaz Istenről, akire figyelni kell, akit hallgatni kell, akinek a szavát be kell tartani. Ez volt a választott nép feladata, és igazából ez az új szövetségi Isten népének nekünk is a feladatunk. Ebben az ember központú, Istent gyalázó, vagy talán csak Istent tagadó világban hírt vinni az Istenről. Hírt vinni az embereknek arról, hogy van ebben a teremtett mindenségben egy mindenek felett való erő és szeretet, akihez mi kapcsolódhatunk, akire mi odafigyelhetünk, akivel mi szövetséget köthetünk. De nem csak azt mondta Isten, hogy papok birodalma lesztek, hanem azt is mondta, hogy szent nép. A szent szó a Biblia szóhasználatában azt jelenti, hogy az Isten számára elkülönített. És így ebben az értelemben szent nép az, amelyik az Istenhez tartozik, amelyik az Istentől kapja a küldetését, és amelyiknek az Isten ad erőt ahhoz, hogy ezt a küldetést be is tudja teljesíteni. Ez egyfajta elkülönítettséget jelent, de ne olyan elkülönítettségre gondoljunk, hogy valamilyen gőgös, nagyképű elzárkózás a többi néptől, a többi embertől. Nem. Ez olyan elkülönítettséget jelent, amely megmutatja más népek számára is azt, hogy milyen vonzó lehet ez a kapcsolat, ez a különleges kapcsolat az élő Istennel. Az új szövetségben is megjelenik a kiválasztottságnak ez az ígérete, Péter apostol szavai van, aki azt mondja, hogy ti pedig királyi papság, szent nép vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek a nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik korábban nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalmat találtatok. Ez az ígéret az új szövetségből már az új szövetségi Isten népéhez szól, de ugyanúgy megtalálhatók ebben az ígéretben is mindazok a jellemvonások, amelyek az ószövetség választott népéhez szóló ígéretben ott voltak. Sőt, az új szövetség is csodálatosan összefoglalja egyetlen egy versben ezt a megújított szövetséget, amikor azt mondja, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. úgy szerette Isten a világot. Ha jól belegondolunk ebbe a mondatba, akkor azt mondjuk, hogy igazából nem is értjük, hogy hogy lehet ezt a világot szeretni. Hát hiszen, ha körülnézünk a mai életben, akkor talán mi magunk is megdöbbenünk és visszarettenünk attól, amit látunk ebben a világban. Attól a sok nyomorúságtól, háborútól, gyilkolástól, szenvedéstől, nélkülözéstől, ami bizony jelen van, amivel nap mint nap találkozunk, amit hallunk a hírekből. Ha körülnézünk a világban, azt látjuk, hogy valóban ember ember ellen támad, hogy nincs bennünk irgalom egymás iránt, nincs bennünk türelem és szeretet. Igen, a mi emberi elménk valóban nem tud magyarázatot adni arra, hogy hogy lehet ezt a világot szeretni. De én azt gondolom, hogy nem is nekünk kell erre a magyarázatot megkeresni. Ez az Istennek a titka. És ezt a titkot mi emberek úgy hívjuk, hogy kegyelem. Isten látta, tudta azt, hogy mi mennyire rá vagyunk szorulva, hogy mi nélküle bizony csak elpusztulunk, hogy a mi számunkra nélküle nincsen reménység, kilátás. És ez elég ok volt arra, hogy szeressen bennünket. Szeressen bennünket még akkor is, hogyha mi az ő szeretetére olyan sokszor elégedetlenséggel, zúgolódással, hálátlansággal, kételkedéssel válaszolunk. De ott van ebben az egyetlen újszövetségi igeversben a szövetségnek, az új szövetségnek a feltétele is. Ugyanúgy, ahogy az Ószövetség választott népének is elmondta az Isten, ha hallgattok az én szavamra, és megtartjátok azt. Itt az új szövetségben azt mondja, aki hisz ő benne. És ez teljesen egyértelmű, ehhez nincs is hozzá tennivaló. A feltétel hinni Krisztus által Istenben. És mi lesz ennek a hitnek a következménye? Mi ennek a szövetségnek a célja, a lényege? Az, amire minden ember kimondva vagy kimondatlanul, de vágyakozik, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ki az közülünk, de még azok közül is, akik tagadják, aki ne vágyna az örökké valóságra, az örök életre. És végezetül, ami szintén nagyon fontos, a szövetségben élő embernek az életében is meg kell látszódnia annak, hogy ő kihez tartozik, hogy ő kinek a követője, hogy ő kivel kötött szövetséget. Az új szövetségi Krisztussal szövetségben lévő ember élete, mondhatjuk úgy, egy prédikáció kell, hogy legyen. Egy prédikáció arról, hogy milyen csodálatos az ő urának a szeretete, a gondoskodása, az irgalma, hogy mi mindent megtesz érettünk emberekért. Egy prédikáció kell, hogy legyen arról az Istenről, aki kivezette őt a sötétségből a világosságra. Pál apostol azt írja a Filippi beliekhez, legyetek fedhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtelen gyermekei, az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok az égen. Gondolom, senki nem vonja kétségbe azt, hogy mi most itt a 21. század elején is ugyanolyan pogány környezetben élünk, mint amilyen pogány környezetben élt egykor Istennek a választott népe. Mi is körül vagyunk véve bálványokkal. Nagyon hosszan lehetne sorolni ezeket a bálványokat. Senki ne gondoljon hatalmas szobrokra, vagy faragott képekre. Mi már nem ilyen bálványok között élünk. De azért nekünk is, ennek a világnak is megvannak a maga bálványai. És ha az ember ezek között nem talál bálványt magának, akkor magát kezdi el isteníteni. És ebbe a pogány és bálvány imádó világba helyezte el ma is Isten a mai szövetség népét, bennünket. Úgy, ahogy egykor az Ószövetség korában a választott népet, úgy most bennünket az Új Szövetség népét, hogy hirdessük annak a dolgait, aki kihozott bennünket a sötétségből a világosságra. Most elcsendesedve azon gondolkodjunk, hogy kit, milyen veszélyből, milyen sötétségből hozott már ki az Isten az élete során, és hogy ezután hallgatott-e az Istennek a szavára, hogy a szabadulás megtapasztalása után engedelmeskedette az Isten igéjének, és tudott-e úgy élni, hogy az ő élete által a világ meglássa a mindenható Istennek a nagyságos dolgait. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, újból és újból be kell vallanunk azt, hogy mi nélküled semmik vagyunk. Mulandó porszemek, még akkor is, ha pedig sokszor olyan nagyra tartjuk magunkat, olyan erősnek érezzük magunkat, és olyan elégedettek vagyunk magunkkal. Köszönjük neked, Istenünk, a mai tanítást, a mai figyelmeztető szót, hogy lássuk meg, csak veled, csak általad és csak benned nyerhetünk igazi életet. Csak a veled való szövetségben tölthetjük be az igazi küldetésünket, azt a küldetéset, amelyet te adtál nekünk. Csak a veled való szövetségben lehetünk olyan erősek, hogy meg tudjunk felelni, el tudjuk végezni azt, amit te kérsz és vár tőlünk. Csak a veled való szövetségben lehetünk olyan erősek, hogy meg tudjunk küzdeni ennek a földi életnek minden akadályával. Csak a veled való szövetségben lehetünk valóban papok birodalma és szent nép. Kérünk Istenünk, hogy légy a mi segítségünkre ebben az igyekezetünkben szent lelked által. Nevelj és taníts továbbra is minket a te utadon való járásra. Urunk, imádságban visszük eléd ezen a mai vasárnapon is a közösségünket, gyülekezetként és egyen-egyenként. Tarts meg bennünket szövetséges népetként, és adj erőt nekünk ahhoz, hogy együtt is és egyen-egyenként is a te utadon tudjunk járni. Könyörgünk hozzád, Urunk, azokért, akik bizonytalanok, akik elégedetlenek, akik zúgolódnak, elégítsd meg őket is lelki kenyérrel, hogy megértsék és elfogadják azt, hogy csak te melletted lehet reménységük, csak veled járva tarthat az életük igazi, örökkévaló cél felé. Így kérünk, Urunk, hogy hallgass meg imádságunkat, és maradj velünk áldásoddal, szereteteddel és kegyelmeddel. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek áldó és megtartó közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen. Az adakozást hirdetem a testvéreknek, tudván, hogy az ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Hirdetem továbbá, hogy a ránk következő vasárnapon, a hónap utolsó vasárnapján hálaadásra megterítjük majd az Úrnak szent asztalát. Erre az alkalomra is mindenkit hívunk és várunk. Hirdetem továbbá elsősorban azoknak, akik az erdélyi kirándulásra jelentkeztek, hogy az erdélyi kiránduláson résztvevők a címüket, a telefonszámukat és 20 ezer forint előleget lehetőség szerint április 8-áig a lelkészi hivatalban fizessenek be. Az előleg befizetésével válik véglegessé a jelentkezésük. Az elszállásoláshoz pedig kérjük, hogy mindenki jelezze, hogy egyágyas, kétágyas vagy többágyas elhelyezésre tart-e igényt. Végezetül hirdetem, hogy a gyülekezet lelkipásztora ezen a hosszú hétvégén a gyülekezet egyik ifjúsági csoportjával Monoszlón tart csendes hétvégét, ezért nincs most jelen közöttünk. Végezetül pedig mai istentiszteletünk befejezéseképpen a 425. énekünket énekeljük. 425. énekünk, Ó Ábrahám Ura, hadd áldjuk szent neved!